segedelmünk legyen az Atyának, a Fiúnak és Szent Lélek Istennek nevében. Ámen. Halljuk meg testvéreim, hogy miképpen keresi a mi Urunk a mi szívünket Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, annak 5. része 22. versében a következőképpen. A léleknek gyümölcse mértékletesség. Ámen. Drága testvéreim, a tegnap esti sorozatnak a képével szeretném folytatni mai Isten tiszteletünket, és ez a szép kép egy gyümölcsös tálban állt előttünk, amelyek ott vannak, az ajándékok, a lélek gyümölcsei. Ma ezen a gyümölcsös tálon a mértékletesség áll. Kívánatos ez a gyümölcs a te számodra, a testvérem? Ott van a mértékletesség gyümölcse az életedben? Mertél-e e tálról venni a mértékletesség gyümölcséből? Vagy ment az életed minden további nélkül, enélkül is? És vajon, testvérem, volt-e már úgy, hogy szenvedtél, mert venned kellett volna, és nem tetted? Úgy gondoltad, a magad beosztásával, időd, energiád, a magad mértékével boldogulni fogsz, és nem ment. De hidd el, drága testvérem, ez a szerencséd, ez mindannyiunk szerencséje, hogy Istennél nem lehet lekésni, nincs olyan elmaradt alkalom, amit Isten ne kínálna még egyszer. Ez a lelki terített asztal ott van előttünk, ott van a gyümölcsös tálban. Maradt, megmaradt a mértékletesség gyümölcse. Ez az a gyümölcs, drága testvéreim, amelyből elsősorban a magunk számára kell mindig vennünk. Egyszer a magunk szíve, a magunk lelke kell megteljen. Egyszer a magunk szívéből kell a mértékletesség gyümölcsének öröméből fellobbannia minden jónak, és aztán ott lehet ez a gyümölcs a család asztalán. Meg kell tanítanunk, búzdítanunk kell szeretteinket is, hogy vegyenek, merjenek venni, de ne merjenek nélküle élni. És ott lehet, ott kell lennie, testvéreim, a munkahelyek asztalán is ennek a gyümölcsnek. És ott kell lennie a nemzet asztalán is. És ott kell lennie természetesen, gondolnánk, az anyaszent egyház asztalán is, pedig sokszor nincsen ott. Talán éppen nálunk lelki pásztoroknál sem, ha például a mértéktelenül hosszú prédikációkra gondolunk. De drága testvérei, mi is a bibliai mértékletesség, mint Szent Lélek gyümölcs ajándéka? Hát többféle forrásból nevezhetjük meg, fogalmazhatjuk meg a mértékletességet. Mostanában én a magyar értelmező kézi szótárral szoktam kezdeni, hogy vajon a mi magyar nyelvünknek egy-egy szava milyen jelentést hordoz, és abban olvassuk, hogy mértékletesség annyi, mint mértéktartás, mértéktartónak lenni. A bibliai szómagyarázat ennek a régi görög igének a jelentésénél azt mondja, hogy a mértékletesség mérsékletet jelent, önmegtartóztatást jelent, így is fogalmazhatnánk, hogy visszafogottságot jelent. És mint ahogy a mi népünk a bibliai igék és üzenetek javarészét közmondásokba, szólásokba foglalta, így jut eszünkbe, ugye, hogy vissza a lovakkal. Visszafogottnak lenni, mondhatnánk mai modern kifejezéssel, vissza a gáttal. Nem volt időm megnézni, de kíváncsi vagyok, érdemes lenne kutakodni, hogy vajon kik a mértékletesebbek közülünk testvérei. Hajdanán külön padsorokban ültünk nők és férfiak, így nem tudunk most jobbra vagy balra mutatni, de vajon közöttünk kik a mértékletesebbek, mit gondoltok, a nők vagy a férfiak-e? Érdemes lenne számítógép világból valami hírt kapni erről. De drága testvéreim, a lényegen ezen nem sokat változtatna, elsősorban a családunkban kell számadást tartanunk, a munkahelyeken, a nemzetben, az Anyaszentegyházban, hogy kik közülünk a mértéktartóbbak, a mértékletesebbek, a visszafogottabbak, és tanulnunk kell tőlük. De miben is legyünk, testvéreim, ez az első kérdésünk, mértéktartóbbak. Ilyenkor ugye természetesen elsősorban az étkezésre gondolunk. Jön a tavasz, és férjünk bele a nyári ruhákba. Elmegyünk az orvoshoz, már napokkal azelőtt gondosan betartjuk a fél évvel ezelőtti instrukciót, hogy legalább az utolsó napokban jó betegek legyünk. Mértéktartóbbak legyünk a sófogyasztásban, a cukorkészletet ne bántsuk mértéktelenül. Igen, drága testvéreim, ez nagyon fontos. Az Isten ajándéka minden táplálék, és az életet szolgálja, ha mértékletesek vagyunk, visszafogottak vagyunk. Az irodalmunk kincses tárából egy történetet elevenítek fel közöttetek. Ez a kedves lelkipásztor unokának, Móricz Zsigmondnak egyik megrendítő írása, a Tragédia című írása, amelyben egy napszámos emberről ír, aki a gazda telkén, birtokán dolgozik, és hát Kis Jánosnak rendkívül terhes már a munka, és szeretne jobban élni, szeretne bár egyszer jól lakni. És úgy hozza élet szép fordulása, hogy a gazda lánya eljegyeztetvén esküvő előtt áll, elkövetkezik a mennyegző napja is, és minő csoda, a gazda meghívja minden béresét, munkását a mennyegzőbe. És ezzel biztatja őket, egyen mindenki annyit, amennyi belé fér. Hát ez nagy hír volt Kis Jánosnak, és boldogan határozta magában, hogy most kiettem a gazdát. Nem is evett egész nap, koplalt reggel, koplalt délbe, remegő gyomorral várta estét, amikor a terített asztalhoz megérkeztek az étkek. Már a levesnél sokat evett, és különös dolog, amit észrevett, hogy a sok jó leves után jól lakott. De volt aki testvéreim egy konkrét fogadása, amikor azt akarta, hogy kiegye a gazdát, elhatározta, legalább 50 töltött káposztát megeszik. No, nem szeretném részletesen ezt a drámát elmondani, de igyekezett megtartani fogadását, legalább 50 töltött káposztával kienni a gazdát. Evett, amíg bírt is, ahogy tudott, amíg levegőhöz jutott, de egy adott pillanatban hátraesett, és kimúlt úgy, hogy senki nem vette észre, úgy dőlt ki az asztaltól, fejezi be, drága írónk, nem vették észre úgy, ahogy nem vették észre, hogy ott volt és eljött. Igen, testvéreim, a mértéktelenség megrendítő olvasmánya. De a mértéktelenség kérdése ma már mindennapi probléma a kisgyermekes családok életében. Mennyit üljön a gyermek a számítógép előtt? Van, ahol a szülők meghatározzák fél órában, napi egy órában. A mértékletesség kérdése ott lehet, és ott van testvéreim a munkában, mert ahol nem tudunk mértékletesek lenni, ott gyakori a család egész kára, válás, szétzilálódik a család. Mértékletlenség a pénz szerzésben, a pénz utáni hajszában, amikor nem tudja valaki, hogy mennyi az elég. És sorolhatnánk a szórakozáson keresztül minden földi dolgainkat, de különös testvéreim, hogy a mértékletesség vagy mértéktelenség kérdése fennáll a lélek hávatáján is. Mert hiszen az imádságban és a templomba járásban is kell legyen valami mérték. De kérdezzük akkor most már meg azután, hogy mit is jelent a mértékletesség, hogy mi az a mérték, amihez igazodhatunk. Drága testvéreim, van olyan írásunk, amiben megvannak a mértékek. A Szedély Református Naptár egyik olyan kiadványa ma a Kárpát-medencei magyarságunknak, ahol a régi mértékek is, súly, hozmértékek megvannak. És megvannak azok a szabályok, hogy a gazdaságban, a tyúkültetésben, a vetésben, aratásban, mikor, mit kell, mennyit tenni. A mérték kérdése a bibliai időben is fontos volt, hiszen annyi féle fajta mérték volt időről időre. A súly, a hozmérték a kérdésében, és a pénz világban, a pénzváltásban is. Van, aki direkt foglalkozásképpen állt ebben az élettérben, és ő sem biztos, hogy jól tudta a mértéket, gondoljunk csak a hajdani Mátéra, aki fejével tudta, hogy mi a császári adó és pénzváltás mértéke, de nem tudta a szívével, hogy mi a mérték. Meddig mehetünk el, testvéreim, a mérséklésben, önmegtartóztatásban, a visszafogottságban, hogy mértéktartónak nevezzen bennünket Isten igéje. Mi az az optimális mérték az életünkben, ami egy egészséges, kiegyensúlyozott testi és lelki életet biztosít? Mi az a józanság, amiben példamutatók lehetünk, és elmondhatja a világ, hogy nézzétek a keresztényeket. Így érdemes, így jó élni. Talán Móricz Zsigmond hősének a levese a mérték, ameddig elmehetünk. Drága testvéreim, ezekben nem találunk bibliai instrukciót. Én szoktam mondani sok tekintetben, hogy a Biblia nem receptes könyv, nem írja elő és nem mondja meg, hogy miből, mikor, mennyit vegyünk, hogy elég legyen. De van valaki, testvéreim, akihez a magunk mértékét szabhatjuk. Ő az élet fejedelme, Jézus Krisztus. Ő mutatja meg önmagában, hogy mi a mérték, és meddig terjedjen a magunk testi és lelki mértékletessége. Ő az, aki szent lelkével mutatja meg, szent lélek Istenben mutat rá, szent lélek Istennel vezet bennünket a mértékletesség útján. Ő érezteti meg bentről, mi az, amikor lassítani kell. Mi az, amikor fékezni kell, és mi az, amikor azt üzeni nekünk belülről, hogy stop, állj. Tudom, hogy a technika világában sok csoda van. Az autóknál tudjuk, hogy van automata sebességszabályozó. A mi autómban nincsen, de azt mondják, hogy ez egy hasznos jószág, beállítja a sebességet. A keresztény életedben, testvérem, Jézus Krisztus szent lelke állítja be a mértéket. Szent lélek nélkül nincs mértékünk. A magunk erejéből, a magunk tudásából, lelkületéből képtelenek vagyunk lelki mértékletességre. Hát, drága testvéreim, ha megkérdezzük, hogy bibliailag mi a munka mértéke, akkor azt is mondhatnánk, hogy szombat este. De Szentlélek Isten még ennél is tovább megy, és megérezteti velünk, hogy mi a munka mértéke, meddig mehetünk el, hogy még érezzük a munkának az örömét, és élni tudjunk a munka eredményének az örömével. Nézzétek, hány családban dolgoznak reggeltől estig, lápástól vakulásig, és nem tudnak örülni, örvendeni a munka eredményének, mert nincs már rá idő és erő. Meddig lehet például, testvéreim, haragudnod? A Bibliában olvassuk, hogy naplementéig, estig. Mert ne nyugodjék le a nap a te haragoddal. De tessék megmondani, hogy mit jelent a naplemente, amikor a szomszéd háta fölött lebukik a nap, vagy a budai hegyek fölött. Mi a harag mértéke? Ezt Szentlélek Isten érezteti meg, testvérem, velünk. Hozhatunk sok példát, még kérdést, mi a szeretet mértéke, meddig szerethetünk. A Biblia azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy. A szeretetnek mértéke állandóan ott kell legyen örökkön-örökké az életünkben. Bár van az életemben egy történet, kettő, amikor úgy tűnik, hogy ezt túléptem, mert mikor valakivel sokat foglalkoztam, sok pásztorációs beszélgetésem volt, aztán eltűnt egy időre a gyülekezetbe, és azt hallottam a családomban, hogy az a baj, mert túl szerettem. Vajon mi, testvérem, az imádság mértéke? A Biblia azt mondja, szüntelen imádkozzatok. Igen, vannak olyan kérdések és területek a lélek világában, testvéreim, amikor a mérték valami csodálatos teljességet jelent és jelül a mi számunkra. Amikor úgy van a mérték, hogy megéljük, benne éljünk, és azáltal tegyük a saját életünket teljessé. Drága testvéreim, bűnbánati Isten tiszteletünk van. Végezetül ennek a gyönyörű bibliai szónak, lélekgyümölcsnek az ellentétére nézzünk, hiszen az ellentéte a mértéktelenség, vagyis a telhetetlenség. Vajon van-e benned, testvérem, mértéktelenség? Lehet, hogy eddig úgy gondoltad, hogy a mértékletességben nem vitézkedsz. De vajon nem tenged túl a mértéktelenség? Vajon a telhetetlenség ördögi ártása nincs-e bennünk, testvéreim? Mindezeken a területeken, amelyről szót ejtettünk. A bibliai igénk következő sora, a 24. vers arról ír, testvéreim, hogy aki Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Aki Krisztusba oltattak, azok az ő telhetetlenségüket, az ő mértéktelenségüket Belevitték, beleadták a Jézus Krisztus halálába, keresztjére felvitték, odaadták Jézusnak, odaadták az önzésüket, hogy eltöröltessék Jézus által. Ezek, testvéreim, az újjászületett lelkek. Te vajon beleadtad-e mértéktelenségedet? Egy-egy kisebb, jelentéktelen önzésedet, ami sokszor lavinaként zúdult alá, tönkretette órádat, napodat, lehet, hogy egész családodat. Beleadtad-e a Krisztus kereszt halálába, hogy végre eltöröltessék? Mert akkor újjászületett ember lettél. Drága testvéreim, ezek a gyümölcsök, a lélek ajándékai arra valók, hogy az újjászületett ember élet gyümölcse a gyümölcs sorsot hordozza. Vagyis a gyümölcsnek sorsa, hogy szép legyen és szépítse a tálat. Dekorációnak mondják ezt. Igen, legyen testvérem a keresztény életed szépsége ennek a világnak, dekorációja. De ahol megjelent, ahol megszólalsz, ahol megnyilvánulsz, ott valami körülötted, általad szebb lesz. Az újjászületett gyümölcs sorsú ember az ízt hordozza magában, a gyümölcs ízét. És ma ebben az íztelen világban, és ne csak a mega paprikákra, paradicsomokra gondoljatok, testvéreim, hanem arra az egész íztelen és ízléstelen világra, amellyel az ördög a Krisztus világát, az Isten világát teszi tönkre. Milyen fontos szereped van neked, testvérem, hogy íz legyél az emberek között. És talán harmadsorban a legfontosabb a gyümölcs sors tekintetében, hogy a gyümölcs nem csak dekoráció, nem csak öröm, élvezet, íz, hanem a gyümölcs alapvető sorsa, hogy táplál, haszonná, életté változik ő. Nem önmagának marad meg, hanem önmagát eltékozolja, önzetlenül, teljes odaadással, és táplálja azokat, akik közé. Odapottyan, mint a tegnapi történetben, a fáról a gyermek ölébe az alma. Legyen ilyen családot, munkahelyet, magyar világot és egyházat tápláló a te újjászületett gyümölcs szépségű, gyümölcs ízű, tápláló életed. Ámen. Ezért testvéreim, imádkozzunk felállván. Mennyei édesatyánk, sokszor önmagunkra nézve még el is ragadtatunk, hogy minő haszonnal, milyen teljesítménnyel élünk, mennyi munka, mennyi jó származik belőlünk, csak ha a te mértéket szerint mérettetünk meg, csak ha a te tekintetet elé visszük életünket, akkor derül ki, hogy mennyi minden nincs jól az életünkben. Mennyi minden nincs a helyén. Mennyi minden nincs a mérlegnek mennyei szabálya szerint. Nem felel meg a te mértékednek, Jézus Krisztusnak. Nem felel meg szent ígédnek. Könyörgünk Istenünk, hogy ezt a csodát, a mértékletességet hozd közel hozzánk, hozd be az életünkbe, taníts meg, Szent Lélek Isten, hogy a te mértékletességes csodádon keresztül Legyünk egy kicsi parányi csoda ebben a világban, s nem újjék el úgy az életünk, hogy nem lettünk hasznára annak a világnak, amelybe belehelyeztél bennünket kegyelemből, küldetéssel. Add ezt családjainknak, gyülekezeteinknek, hogy sok mértékletes életen keresztül sok áldást tudjál szétosztani a mi népünkben, Atyánk. Köszönjük, hogy meghallgattál, légy áldott örökkön örökké. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete, Szent Lelkének ereje legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Ámen. És akkor záró énekkel fejezzük be mai bűnbánati Isten tiszteletünket. Én a magam részéről, a helyről is kívánok meleg szeretettel minden isteni jót a következő nagy ünnepnapunk, ünnepünk a pünkösd alkalmával testvéreinknek. Gazdagodjunk és épüljünk a lélek minden csodája által.